Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
Az 1 millió gyermek imádkozza a Rózsafűzért, a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű imakezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Idén az Egri Főegyház megyében Szerencs volt a főhelyszín. Ezúttal is a helyi katolikus iskolák közreműködésével hívták életre a programot. Délután a Munkás Szent József templomban kezdődött a közös imádság Ternyek Csaba egriesek vezetésével. Rádiónk és a Szent István Televízió YouTube csatornáján élőadásban közvetítette az eseményt. A Mária Pócsi és a Csíksomlyói nemzetik egyhelyek történetét, lelkiségét, az ottani zarándok életet és annak mindennapjait mutatja be egy most megnyílt kültéri kiállítás a Szabolcsi Mária Pócson, mondta a miniszterelnökség nemzeti vallásturizmus intézkedési terv megvalósításához szükséges intézkedések koordinációjáért felelős miniszteri biztos az MT-nek. Nacsa Lőrinc kifejtette, Mária Pócs és Csíksomlyó testvértelepülések, testvérkegyhelyek is egyben, ugyanakkor valamennyi nemzeti kegyhely a magyarság lelki erőműveiként működik. A kültéri kiállítása tervek szerint karácsonyig látható. Európa nem csak gazdasági, hanem erkölcsi válságban is van, és ebben a helyzetben a megoldást az egyházak is segíthetnek megtalálni a döntéshozóknak. Erről beszélt a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten a Megosztott Felelősség, Együttműködés az Államok és a Vallási Közösségek között című konferencián. Soltész Miklós fontos kérdésnek nevezte, hogy az európai vezetők felismerik-e a kontinensre leselkedő veszélyeket, tudnak-e választ adni rájuk, illetve hogy kik tudnak ebben segíteni nekik. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök győzelmi tervével nem lehet nyerni, ezzel csak veszíteni, ezért mi ebben nem veszünk részt, közölte a miniszterelnök a közrádióban. Orbán Viktor kifejtette, nem közvetlenül ütköznek össze Oroszországgal, mert kettejük között ott van Ukrajna, de valójában az EU úgy viselkedik, mint egy hadviselőfél. Arról is beszélt, az Európai Néppárt szintet lépett a legutóbbi európai parlamenti vitában, ahol bejelentették a saját igényüket kabinetje távozására, hogy az új, saját pártcsaládjához tartozó kormány csináljon olyan politikát, ami tetszik Brüsszelnek, tehát engedje be a migránsokat, lépjen be a háborúba, fogadja el a gender ideológiát és szüntesse meg a gyermekvédelmi rendszert Magyarországon. Hozzátette, probléma, hogy amit mi csinálunk, az nagyjából az, amit az európai nép is szeretne látni otthon, és aminek a saját kormányuk épp az ellenkezőjét teszi. Nálunk viszont nincs migrációs krízis, mert nem engedjük be őket, és hasonló a helyzet a rezsi ügyében is, nálunk fizetik a családok a legkevesebbet az áramért és a gázért. A kormányfő azt mondta, alakul az a 21 pontos gazdasági akcióterv, ami nagy lendületet tud adni a magyar gazdaságnak. Lesz nagy csodálkozás, amikor 2025-ben ismertetik az első negyedéves számokat, fogalmazott. A tervek közül kiemelte a béremelést, a lakhatás olcsóbbá tételét elsősorban a fiataloknak, a családok megsegítését a gyerekek után járó adókedvezmény megkétszerezésével, a kis és közepes vállalkozásokat segítő Demján Sándor tervet. Jövőre a mindennapi életben látványosan mutatkozik majd meg ez az új gazdaságpolitika, ha sikerül a nemzeti konzultáció megerősíteni, összegzett. Oroszország nem fogja hagyni, hogy Ukrajna nukleáris fegyvert hozzon létre, jelentette ki az orosz elnök, amikor a BRICS országok jelentős sajtóorgánumainak vezetőit fogadta Moszkvában. Az ukrán elnöknek azt a kijelentést, miszerint országa nukleáris fegyverek létrehozására fog törekedni, ha nem lesz a NATO tagja, Vlagyimir Putyin provokációnak minősítette. Azt mondta, hogy Oroszország az ukrajnai konfliktusnak a lehető mielőbbi lezárásában érdekelt. Magyarországnak béke stratégiája van, közölte a honvédelmi miniszter a NATO védelmi miniszteri értekezletén Brüsszelben. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, hazánk nem a háborút, hanem a békét támogatja, elkötelezett NATO szövetségesként pedig mindent megteszünk országunk és ezen keresztül a szövetség megerősítésért. Kijelentette, ehhez nem csak a nemzeti haderők fejlesztésére, de a védelmi ipar megerősítésére is szükség van. A gázai övezetet irányító iszlamista palesztin szervezet a Hamász megerősítette vezetőjének, Jaja el-Sinwarnak a halálhírét. Közölték azt is, hogy ennek ellenére a fogvatartott izraeli túszokat mindaddig nem engedik szabadon, amíg Izrael nem állítja le az offenzíváját ellenük. A Miskolci Egyetem Földrajz Geoinformatika Intézete mikroklímakutatást végez a Bükkfensíkon, a Mohos töbörben, amért adatokat rendszeresen közzéteszi közösségi oldalán. Mérései kezdete óta a leghidegebb október hajnali fagyot mutatták a műszerek, legutóbb mínusz 14,5 fok volt ott fent. Végül az időjárásról, sok napsütés várható majd a folytatásban is, csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és plusz 2 fok között, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Rossz a lift megint. Negyedik emelet.
Ó, igen, ez a kardiózás után.
Ez apu. Fújja fel a matracot, de utálja.
Ezek mindig pont az orrom előtt csukja be az ajtót.
Érdekes, mindenki másra gondol. És ön?
A hangok által életre keltett képzelet. Ez a rádió ereje. Hirdessen rádióban. miértradio.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigány énekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő 2 évesekről, és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Az adás készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban egy még ma élő Nyíregyházán alkotó írónő Kovács Judit műveivel ismertet meg minket, Fekete Ildikó, a Bródi Sándor megyei és városi könyvtár munkatársa. Tartsanak velünk, érdemes!
Thank you.
Sok szeretettel köszöntelek mikrofonunk előtt. Több könyvajánlóval is készültél a hallgatóknak, egy egész csokornyival. Melyek ezek a művek, amelyeket hoztál most?
Egy nem túl közismert, de szerintem nagyon jelentős, és én úgy gondolom, reményeim szerint egyre ismertebb írónőt szeretnék bemutatni, Kovács Juditot. Én sem ismertem, nekem Batári tanár úr ajánlotta. Nyíregyházán él, történészlevéltáros eredeti foglalkozása szerint, tudományos publikációi jelentek meg, novellákat, tárcákat is írt különböző irodalmi folyóiratokban. Eddig 3 regénye jelent meg, illetve megjelenőben van a negyedik is. Olyan 20. századi történelmi traumákat dolgoz fel a regényeiben, mint az orosz megszállás, a nők sorsa a fronton, a kollektív bűnösség elve alapján kitelepített és tönkretett felvidéki magyarok és németek. Ezek nem kerültek igazán szépirodalmi feldolgozás alá, vagy csak érintőlegesen, vagy kevés szépirodalmi műben jelentek meg, bár meg kell említeni ennek a témának az egyik legcsodálatosabb regényét, ami önmagában egy borzasztó nehéz sor, de regényként csodálatos, Polccal ennek az Asszony a fronton című regényét. Azért is érdekes ő, mert van egy történelmi kutatási módszer, ami a 20. századra jellemző, ez az oral history, amit ő műve, és ezek az interjúk, ezek a beszélgetések, ami az oral history során felmerül, adták tulajdonképpen a regényeknek az alapját.
Picit most még ennél maradva, hogy mesélj a hallgatóinknak arról, hogy ez mit is jelent, milyen gyűjtés ez.
Ez életinterjúkat jelent igazából. Nagyon nehéz magyarra fordítani, többféle megközelítés van, talán az elbeszélt történelem már legközelebb ehhez. Ez azt jelenti, hogy a történetírása szemtanúk elbeszéléseire épül. Olyan emberek mesélik el a történetüket, akik átélték az eseményeket, és később mesélnek róla. Az első olyan esemény Magyarországon, amivel kapcsolatban számos interjú történt, az a 56-os forradalom és szabadságharc volt, de nagyon sok történész vallja azt, hogy a 20. század második felének története már nem feldolgozható az ilyen életinterjúk nélkül. Nagyon nagy lehetőség ez a fajta feldolgozás, tehát az oral history, mert más nézőpontot fog találni a történész, hiszen mondhatjuk úgy, hogy egyszerű ember, de talán azt kell mondani, hogy a hétköznapi ember, a mindennapi ember szemén keresztül látjuk a történelmi eseményeket, hiszen a beszélő egyben az átélő, a szenvedő alany is. A szenvedő alanya is, az átélő alanya is a történeteknek. Ugyanakkor vannak olyanok, akik picit fenntartásra fogadják ezt a fajta módszert, mert ugye az emlékezetről tudjuk, hogy az emlékezet azért csalók, és az emlékezetnek is megvannak a maga korlátai. Ugyanakkor ez egy borzasztóan fontos megközelítés. Én legelőször Londonban találkoztam ezzel kb. 25 éve. A Várostörténeti Múzeum, Museum of London, azt hiszem, ott volt először, hogy ilyen kis fülhallgatókat lehetett föltenni, és ott azok a emberek meséltek, azok az már idős emberek, akik átélték London bombázását, és azok a kisgyerekek voltak, akiket kitelepítettek Londonból, elvittek vidékre. És hát ezek fantasztikus történetek. Én először találkoztam ezzel, és olyan borzongató élmény volt, ahogy elmesélték, hogy velük mi történt. A szerzőnő, az írónő óriási anyagot gyűjtött össze. Ezek családtörténetek, ugye egyéni sorsok, de van benne várostörténet, népszokások, étkezések, hétköznapi, egészen hétköznapi dolgok. És ezek segítségével, ezek az átélt élmények segítségével olyan úgy tudja bemutatni a nagy történelmet, hogy az emberi sorsokon keresztül válik láthatóvá és átélhetővé is. Tudományos tényeket gyűjt össze, tehát tudományos adatokkal dolgozik, és ezt művész érték irodalommá tudta érlelni, ezért nagyszerűk az ő regényei. Nem csak egy-egy népcsoportról, egyes családok szenvedéséről van szó, hanem meg tudja emelni a történetet úgy, hogy az emberi, egyetemes emberi lét és az egyetemes emberi viszontagságok, az élet bizonytalansága kerül bemutatásra.
Említetted, hogy szépirodalmi köntösbe igazániból porcelánt említhetjük csak így előtte. Ugye itt nála, ennél az írónőnél inkább szépirodalom, vagy inkább történeti szemüvegen keresztül látjuk, hiszen ő egy történész. Mesélj egy kicsit arról, hogy milyenek ezek a művek. Tehát ez szépirodalom, ha mondhatjuk.
Szépirodalom, így van. Tehát ez irodalom, ez fikció, a történet kitalált. A szereplők sem igazak, tehát minden fikció a regényben, viszont a történelmi események igazak. Tehát a fikciós karakterek úgy élik át ezeket a történéseket, ezeket az eseményeket, ahogy azt a valóságban is átélhették a húsvér emberek, az elszenvedők. A Megtagadva című regényének főhősnője, Somjói Anna is fiktív személy például, azonban minden, amit elmond, az megtörtént, úgy, ahogy elbeszéli, tehát minden igaz esemény. Tulajdonképpen úgy ismerjük meg a történelmünket, ahogy azt egy forrásból, egy forrásmunkából, vagy egy történelemkönyvből soha nem fogjuk, hiszen ez személyes történelem. Hogy olvassam föl a kezdősorokat a regényből. Több mint egy emberöltő telt már el azóta, de nem múlik el nap, hogy ne jutna eszembe a háború. Most, hogy visszatekintek azokra az időkre, úgy tűnik, mintha nem is velem történt volna mindaz, ami történt, mintha nem lenne közöm akkori önmagamhoz, nem tudom, min múlott az élet. Számított-e valamit az egyéni akarat? Volt-e választásunk? Lehetett-e bármilyen csekély befolyásunk a sorsunkra, vagy a véletlen döntött el mindent?
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Kovács Judit, Nyíregyházán élő írónő műveiről, Fekete Ildikóval, a Bródi Sándor megyei és városi könyvtár munkatársával beszélgetünk. Mielőtt tovább beszélgetnénk egy kicsit az íróról és a szerkesztőről, szeretnék néhány gondolatot megosztani a hallgatókkal. Kovács Juditát ma is él, eredeti foglalkozása történész levéltáros, számos tudományos munkája jelent meg a reformkorról. Elbeszéléseket, novellákat, tárcákat publikált már a Vörös Postakocsi, az Élet és Irodalom, a Holmi, a Jelenkor és az Alföld című folyóiratban is. Éveken át készített életút interjúkat idős emberekkel, akik szemtanúként számoltak be a háborúról, vagy a kommunista diktatúráról, a kitelepítésekről, a munkatáborokról, a kisebbségek üldözéséről. Regényeiben a 20. század olyan kevéssé ismert történelmi traumáit dolgozza fel, mint a magyar nők sorsa a fronton és az orosz megszállás alatt, vagy a kollektív bűnösséggel sújtott felvidéki magyar és német kisebbség háború utáni szenvedés története. Tehát Kovács Judit műveiről beszélgetünk, aki 2012-ben adta ki a Megtagadva című művét, majd 2015-ben az Elszakítva, és 2019-ben a Hazátlanok című művét. És akkor most az első művéből, a Megtagadva című regényből idéztél nekünk. ismételd el nekünk újra ezt a kis rövid részletet. Nagyon szép, de nagyon nehéz művek is ezek.
Több mint egy emberöltő telt már el azóta, de nem múlik el nap, hogy ne jutna eszembe a háború. Most, hogy visszatekintek azokra az időkre, úgy tűnik, mintha nem is velem történt volna mindaz, ami történt, mintha nem lenne közöm akkori önmagamhoz, nem tudom, min múlott az élet. Számított-e valamit az egyéni akarat? Volt-e választásunk? Lehetett-e bármilyen csekély befolyásunk a sorsunkra, vagy a véletlen döntött el mindent? Ez egy nehéz olvasmány, viszont sem letenni nem lehet, sem igazán úgy bele szerelmesedni a történetbe, mert elmondhatatlan tragédiákról szól. De nagyon fontos regény a magyar irodalomban.
Említed ezt a módszert, hogy oral history, hogyan került kapcsolatba az írónő ezzel? Mennyire személyes az indítatás?
Ez teljesen személyes. Egy interjúban beszélt arról, hogy mennyire, tehát egy tulajdonképpen családi indítatásból alakult ki ez a kutatási módszer, meg egyáltalán az interjúzás. Idős édesanyja súlyosan megbetegedett, és öntudatlan állapotba került, és összefüggéstelenül beszélt, és ilyeneket mondott, hogy meneküljetek, itt vannak a katonák, zavarjátok el őket, és ő nem értette, hogy miért mondja ezt az édesanyja, mert nem beszéltek ezekről a dolgokról. Ugye itt már rögtön beleütközünk a hallgatásba, tehát egyszerűen az emberek el akarták felejteni, magukba akarták zárni, és nem beszéltek a szörnyűségekről, amiket átéltek, ahogy az ő édesanyja sem beszélt a gyerekkoráról, és meghalt a mama, és akkor a lány úgy gondolta, hogy neki ezt föl kell tárni, tehát tudnia kell, hogy mit élt át az édesanyja, meg egyáltalán a család történetével meg kell, hogy ismerkedjen, és akkor a nagynényéhez ment, akivel elkezdett interjúzni, akivel elkezdett beszélgetni. Aztán ő felhívta az egyik ismerősüket, akkor vele is történt interjúzás, és elkezdték az öregek kézről kézre adni, mert megnyíltak, mindenki el tudta már így mondani a történetet, a saját történetét. És a másik nagy indítatás pedig az volt, amikor férjhez ment, mert egy felvidéki szepességi cipszer családba került, és így szembesült azokkal a dolgokkal, ami a Benes dekrétumok kihirdetése után érte a német és a száz, illetve szepességi százok voltak tulajdonképpen, de nevezhetjük szepességi németeknek és felvidéki magyaroknak, a teljes jogfosztottságot, ami ezt a kisebbséget érte, és így került sor újabb interjúk felvételére, mindenféle ember, hivatalnok, boltos, pedagógus, báró kisasszony, villanyszerelő, tehát a társadalmi rétegek közül szinte mindenki belekerült, hála Istennek, ebbe a 100 órányi hanganyagba, amit fölvett, és ami aztán a második két regénynek lett az alapja, az Elszakítva és a Hazátlanok című regénye épült ezekre az interjúkra.
Említetted, hogy most is készülőben van egy műve.
Igen, a Tátra gyermekei a címe, amiről azt mondta, hogy a tátrai meséket szeretné feldolgozni ebben a művében, azokat a mondákat, azokat a meséket, ami a Tátrához kapcsolódik.
Most, ahogy beszélgetünk közben, tudatosul bennem, hogy ugye nem csak megjelenőben van ez a negyedik regény, hanem nemrégiben megjelent idén nyáron a Tátra gyermekei című műve.
Olyan érdekes, hogy a Tátra például a Hazátlanok című regényében is a tátrai, a helyszínek feltűnnek, a ugye kitelepített, elűzött Hartmann család történetében, ahol a lány Hartmann Lili szemén keresztül látjuk a történeteket, és ahol a kötődés az mindig úgy jelenik meg, egy tátrai csúcs, egy kiránduló hely, egy helység, ami a Tátrához kötődik. Tehát őt a Tátra története, meg egyáltalán a Tátra, mint földrajzi hely foglalkoztatja.
Milyen fontos az is, hogy ugye nyilván a régiónkban született, gyakorlatilag hozzánk ide Egerhez, és ugye Észak-Magyarországhoz közel is van a Felvidék is, tehát hogy valószínűleg szinte minden családnak van kötődése valamilyen szállal, még ha nem is tudunk róla. Mert nekem is vannak olyan családtagjaim, akik rokonok Felvidéken éltek, odaházasodtak, vagy esetleg határhoz közel.
Hát ez egy régió volt tulajdonképpen.
Igen, igen, igen.
Meg gondolom a kitelepítések után nagyon sokan nem mentek tovább az ország belsejébe, hanem inkább ezen a részen telepedtek le, ami közel volt az ő szülőhazájukhoz.
Ugye egy ma élő írónőről van szó, igen. Tehát szerencsések vagyunk, hogy ilyen könyveket is ugye ajánlhatunk és a kezünkbe vehetünk. A könyvtárban megtalálható az első három kötete?
Így van, és valószínűleg amire az olvasók eljönnek a könyvtárba, már az utolsó könyve is meg lesz. Nagy erénye szerintem ezeknek a regényeknek, hogy szomorú történeteket mesél, és távol tud maradni a történettől. Tehát nem kommentál, nem vádaskodik, nem ítélkezik, hanem elmondja a történeteket, a tetteket. És az olvasóra bízza azt, hogy ítélje meg, hogy mi történt, és hogy történt, és erről ő ezt hogy látja, és mi erről az ő véleménye.
Ez már az elődjeinél is a nagy íróknak ez a zsenialitás, a Szabó Magdánál is nagyon szeretem, hogy az olvasóra van bízva. Nem hoz ítéletet, természetesen persze elmondja a tényeket, a történelmi köntöst, meg ahogyan említetted is, ugye a fiktív alakok szájába adja igazán, hogy mi történik, de hát az már a mi értékrendünkre van bízva, hogy most akkor mi ezt hogy ítéljük meg.
Igen, arra sarkal, hogy szembe kell nézni, és olyan érdekes, hogy tulajdonképpen arról szól, hogy ahhoz, hogy tovább szólnak ezek a művek, hogy tovább tudjunk élni, ahhoz felejteni kell. De ugyanakkor mégsem szabad felejteni, és ez valahogy mind a kettő benne van ezekben a könyvekben.
Kedves hallgatóink, könyvajánlót hallottak. Kovács Judit, Nyíregyházán élő írónő műveit, Fekete Ildikó, a Bródy Sándor megyei és városi könyvtár munkatársa mutatta be önöknek. Az írónő műveit megtalálják a megyei könyvtárban. Búcsúzik önöktől az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat kedden 18 óra 35 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kígyós Jancsi. Volt egyszer egy szegény asszony, és annak egyetlen fia. Annak a fiúnak Jancsi volt a neve. Azt mondja Jancsi egyszer az anyjának. Édesanyám, én elmegyek szerencsét próbálni. Talán szerencsém lesz, s szerzek valamit. Kentnek is jobb lesz az élete. A szegény asszony pogácsát sütött, feltarisznyálta a fiát, s Jancsi elindult hetet hét ország ellen. Ment, mendegélt hegyeken, völgyeken által, s amint egy rengeteg erdőn menne keresztül, megszólítja valaki. Néz erre, néz arra, nem lát senkit. Aztán felnéz egy fára, s hát annak a felső ágára rá van tekeredve egy kígyó, ez szólott hozzá. Azt mondotta Jancsinak a kígyó. Te legény, védj le a fáról, s vígy haza az édesapámhoz, bizony nem bánod meg. Jancsi felmászott a fára, a kígyó szépen letekerte az ágról, az meg mindjárt rátekerőzött a nyakára, de nem bántotta Jancsit. No, leereszkedik a fáról, tovább indul Jancsi, s kérdi a kígyótól. Hát hol lakik a te édesapád? Látod-e amott azt a nagy tüzet? Mondotta a kígyó. Ott lakik az én édesapám gyémánt palotában. Hitte is, nem is Jancsi ezt a beszédet, de azért csak vitte a kígyót, többet nem kérdezősködött. Tovább mennek, mendegélnek, s egyszerre csak eléjük áll egy disznó nagy röfögéssel. Azt mondja Jancsinak a disznó. Tedd le azt a kígyót, legény, mert téged is megvarázsol, mint engem. Látod-e, én királyfi voltam, s disznónak varázsolt. Nem bánom én akárminek varázsol, mondotta Jancsi. Megígértem, hogy hazaviszem. Szavamnak állok. Amint egy pár lépéssel tovább mentek, azt mondja a kígyó. Szerencsét, hogy nem hallgattál arra a disznóra. Királyfi lehetne még most is, de megvarázsoltam, mert hiába kértem, hiába könyörögtem, nem vitt haza az édesapámhoz. Még egy hajításnyira sem mentek, eléjük toppan egy ló, s az is azt mondja Jancsinak. Tedd le azt a kígyót, te legény, mert téged is megvarázsol, mint engem. Nem bánom én, ha meg is varázsol, mondotta Jancsi. Megígértem, hogy hazaviszem. Szavamnak állok. Mikor egy kicsit tovább haladtak, azt mondotta a kígyó Jancsinak. Látod, Jancsi, ezt is azért varázsoltam meg, mert nem vitt haza az édesapámhoz. Tovább mennek, mendegélnek, s hát jő velük szembe égtelen nagy bömböléssel egy bika. Mondja ez is Jancsinak. Tedd le azt a kígyót, te legény, mert bizony megvarázsol, mint engem. Hadd varázsoljon, nem bánom, mondotta Jancsi. Megígértem, hogy hazaviszem. Szavamnak állok. Azzal tovább mentek. Mikor egy kicsit eltávolodtak a bikától, azt mondja a kígyó. Látod, te legény? Ez mind a három királyfi volt, s mind a hármat kértem, hogy vegyen le a fáról, vigyen haza az édesapámhoz, de egyiknek sem volt annyi szíve, hogy megkönyörüljön rajtam. Azért varázsoltam meg mind a hármat. A közben megérkeztek ahhoz a nagy tűzhöz, amelyet messziről láttak. Attól a tűztől nem messze volt a gyémánt palota. Abban lakott a kígyó édesapja, a kígyó királya. A gyémánt palota előtt egy regement katona állott tört, s mikor Jancsi odaért a kígyóval, szépen két sorba állottak, s úgy tisztelektek. Felmennek a gyémánt grádicson, s amint mennek, mondja a kígyó Jancsinak. Hallod-e te jó legény? Az édesapám, amiért engem hazahoztál, annyi ezüstöt és aranyat kínál, amennyit csak elbírsz, tám még többet is. De te ne fogadj el semmi egyebet, csak azt a nagy abroszt, amelyik az ebédlőasztalra van felterítve. Bemennek a palotába, fogadja a kígyó király nagy örömmel őket, s mondja lelkes szóval Jancsinak. Kívánj akármit, te legény! Adok neked aranyat, ezüstöt, gyémántot, amiért visszahoztad egyetlen leányomat. Nem kell nekem, felséges királyom, sem aranya, sem ezüstje, sem gyémántja, mondotta Jancsi. Csak az a nagy abrosz, amelyik az ebédlőasztalra van felterítve. Jól van, fiam, mondja a kígyó király. Neked adom, pedig ez a legdrágább kincsem a leányom után. Mert úgy tudd meg, hogy ennek az abrosznak csak be kell hajtani a négy sarkát, s tele lesz mindjárt étellel, itallal. Ha ezt az abroszt megőrzöd, éterre, italra nem lesz gondod az életben. Ott mindjárt meg is mutatja a király, hogy mit tud az abrosz. Behajtja a négy sarkát. Hát annyi rajta az étel, ital, hogy csak úgy rapogott alatta az asztal, pedig színarany volt mind a négy lába, de még a fedele is. Leülnek az asztal mellé, bíztatja Jancsit a kígyó király. Egyél, igyál, fiam! Esznek, isznak, s egyszer csak mi történik, mi nem? Nem egyéb a nagy semminél, elég az, hogy kerül, fordul az asztal körül a kígyó király leánya, s hát egy szempillantásra csak eltűnik, mintha a föld nyelte volna el, s ott van helyette egy szépséges szép leány, de olyan szép, hogy Jancsinak szeme szája tátva maradt a nagy álmélkodástól. Megszólal a leány. Csodálkozol, ugye, te legény? Pedig úgy nézd meg, hogy én vagyok az a kígyó, akit hazahoztál. Nem bánom én, mondta Jancsi. Ha az vagy, ha nem az vagy, de ha előbb látlak, bizony nem az abroszt kérem az apádtól, hanem téged. Azt mondja a kígyó király. Ne búsulj, fiam! Neked adom az abroszt is, neked adom a leányt is, s adok mellé tengerkincset. Élhettek vígan, míg a világ, s még két nap. De bezzeg megörült ennek a beszédnek, Jancsi, nem különben a kígyó király kisasszony. Mindjárt nagy lakodalmat csaptak, hét álló nap s hét éjjel táncoltak. Akkor a fiatalok hat lovas hintóba ültek, hat lovas hintó előtt ment egy regement huszár, utána is egy regement huszár, kétfelül a hintó mellett két regement gyalogkatona, úgy indultak a Jancsi hazájába. De még mi mindent vittek utánuk? Hat szekér ezüstöt, hat szekér aranyat, hat szekér gyémántot. Ahogy megérkeztek a Jancsi hazájába, éppen olyan gyémánt palotát építettek, mint a kígyó királyé. Beköltöztették a Jancsi anyját is. Bezzeg jó dolga volt azután, kezét, lábát összekalácsolta, úgy élt, mint egy királyné. Itt a vége, fuss el véle.
Kedves gyerekek, ma a Kígyós Jancsi című mesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban folytatjuk Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Folytassuk elmélkedésünket a döntésről, döntés Krisztusban. Közülünk ki ne tapasztalta volna már magában a döntésképtelenséget, a nehéz döntést, a döntés súlyának terhét. Mindannyiunknak vannak nehéz döntései, könnyebb döntései, de tudjuk, hogy a döntéseink meghatározzák a jövőnket, felelősség terheli minden döntésünket. Vannak rövidtávú, középtávú, hosszú távú döntéseink, és vannak életdöntéseink. A Szentírásban legalább 6-szor halljuk a felszólítást az életszentségre. Legyetek szentek, mondja Jézus, mint ahogy az én atyám is szent. Ez egy alapvető életdöntés kell, hogy legyen. Szentek akarunk lenni, még akkor is, hogyha ezt sokszor nehéz kimondani, kicsiny hitűségünk ellenkezik, és azt mondjuk magunkban, hogy én meg a szent, milyen távol vagyok én attól. Ha nem hozom meg a döntésemet arról, alapdöntésemet, hogy szent akarok lenni, akkor bizony valóban nagyon távol vagyok az életszentségtől. Véletlenül senki se válik szenté. Véletlenül senki sem kerül a mennyországba. Márpedig a mennyországba csak a szentek jutnak el. Ezért döntenünk el arról, hogy szentek akarunk lenni, ha a mennyországba el akarunk jutni. És természetesen ez emberi erőből nem megy. Ugye Jézustól megkérdezték az apostolok, hogy de hát akkor ki üdvözülhet a gazdag ifjú történetében. És Jézus azt mondja, hogy embernek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Az üdvösség Isten ingyenes ajándéka, mégis nekünk is mindent meg kell tennünk azért, hogy eljussunk az üdvösségre, eljussunk az örök hazába. És ezt a fő alapdöntést meghoztuk, akkor az összes döntésünket ennek a fényében tudjuk megtenni. És a döntéseinknél megvizsgáljuk azt, hogy mi válik Isten nagyobb dicsőségére, az emberek üdvösségére, a másik ember javára és az én üdvösségemre. Hogyha ilyen világos célt tűzünk ki magunk elé, akkor sokkal könnyebb a kisebb-nagyobb döntéseinket meghozni életünkben. Szenteknek volt egy jó módszere, beleképzelték magukat abba, hogy miután meghozták a döntést, rögtön meghalnak. És ez is segít a döntésünkben. Ugye az örök élet perspektívájában ez a döntés vajon Isten dicsőségét és az üdvösségemet szolgálta, vagy pedig valamilyen önös érdek. Nem jó döntés az, ha valaki így gondolkodik magában, elég nekem csak eljussak a tisztító tűzig, onnan már úgy is üdvözülni fogok. Nem jó célt tűzünk ki magunknak ilyenkor, Jézus nem a tisztító tűzre váltott meg minket, hanem az üdvösségre. Ne tegyük alacsonyra a lécet, mert mi van, hogyha azt a lécet éppen leverjük. Tegyük minél magasabbra. Uram, én szent akarok lenni, azért is, mert te ezt parancsolod, és azért is, hogy minél több lelket vezessek az életszentségre. A második vatikáni zsinatnak is az egyik fő mondani valója, hogy mindenki az életszentségre hivatott. És gondolkodhatunk úgy, mint Liző kis Szent Teréz, aki azt mondta, hogy nagy bizalommal úgy érzem, hogy nagy szent leszek. Nem is azt mondta, hogy kis szent, éppen csak, hogy elbújjak a mennyországba, hanem nagy szent leszek. micsoda bizalom Jézusban, és nem magában bízott kis Teréz, hanem Jézusban, de Jézusban nagyon. Ő pedig nem állt ellen a kegyelemnek, nem akadályozta a kegyelmet, hanem befogadta, és Isten kegyelméből hatalmas szent lett. Most merítsünk egy kicsit a pszichológia tudományából, ami segít minket a megértésben. A Psychology Today írja a következőket. A krónikus döntésképtelenség tulajdonképpen egy rossz szokás, melynek során tudatosan szorongva, vagy tudattalanul, de nem tudunk döntést hozni. Ez érinthet minket olyan apró döntések kapcsán is, mint egy filmválasztás, de olyan nagy döntések esetében is elbizonytalanodhatunk, mint a házasság intézménye. A perfekcionisták, halogatók, kényszerbetegek mind-mind szenvedhetnek ettől. Hogy is néz ki a krónikus döntésképtelenség? A krónikus döntésképtelenek nem tudnak egy terméket sem kiválasztani, mindig csak válogatnak. Végül sosem vesznek semmit. Lakásról lakásra, partnerről partnerre szállnak, de az is előfordulhat, hogy elkésnek bizonyos eseményekről, mert nem tudják eldönteni, mit vegyenek fel. Ezek a személyek a döntéshozatal során a kétségekre és a jövőbeni megbánásra fókuszálnak. Mindent késleltetnek, az elővételezett szorongás gyakori érzése jellemző rájuk. Belefér az, ha néha nem tudunk dönteni, ám ennek kritikus formája kihat egész életvitelünkre. Ez nem egy személyiség jellemző, hanem egy kóros viselkedés forma. Jellemző rá a halogatás, vagyis a határidők be nem tartása, a teendők utolsó pillanatra tologatása. Az aktív elkerülés is eleme a döntésképtelenségnek, a személy elkerüli a döntések gondolatát is, de a felejtés sem ritka. Ezek a személyek továbbá inkább olyan döntéseket hoznak, amelyek visszavonhatók. Mi állhat a krónikus döntésképtelenség mögött? Kockázatkerülés, az elköteleződés, felelősségre vonás előli menekvés. Egy másik egyértelmű ok a rossz döntéstől való félelem, ezt okozhatja a múltban elkövetett rossz döntések miatti megbánás. A legjobb iránti vágy is lehet okozója, ennek a hátterében perfekcionizmus húzódik meg. Bizonytalanság, türelmetlenség, kényszeres gondolatok is okozhatják. Végül pedig a kimaradástól való félelem is ott lehet az okok között. Van, aki azzal igazolja a krónikus döntésképtelenségét, hogy ő eléggé óvatos, és mindenki más felelőtlenül hoz döntéseket. Ez a hozzáállás a kényszerbetegek körében a leggyakoribb. A krónikus döntésképteleneket a társadalom felelőtlennek, gyerekesnek tartja. Saját döntéseik hiánya pedig a jövőben még nagyobb megbánáshoz vezet, mint egy rossz döntés, ám ezt ők nem tudják így látni. Ha valaki tapasztalja magában a krónikus vagy kóros döntésképtelenséget, akkor érdemes szakorvoshoz fordulni, és kérni a Jóistent is, hogy szabadítsa meg ettől, a megkötözöttségtől. Nagyon sok szorongással jár együtt annak az embernek az élete, aki nagyon nehezen dönt, vagy halogatja a döntését. A halogatás szóban ott van a halál, hogy inkább elfeledkezik a döntéséről, mint hogyha nem is lenne, nem hozza meg. És kérjen meg másokat is, hogy imádkozzon érte, hogy meggyógyuljon. Nem csak a saját életét nehezíti meg, a döntését nehezen vagy egyáltalán meghozni nem tudó ember, hanem a környezete életét is. Jézus a szabadító, maga a név is ezt jelenti, Isten, aki szabadít, és ő mindentől meg tud minket szabadítani, ami az üdvösségünkre káros. A Jelenések könyvében az angyal így szól Jánoshoz. Ne pecsételd le ennek a könyvnek prófétai szavait, mert az idő közel van. Aki igazságtalan, legyen továbbra is igazságtalan. Aki tisztátalan, legyen továbbra is tisztátalan. De aki igaz, járjon továbbra is az igazság útján, és aki szent, legyen továbbra is szent. Hamarosan eljövök, s velem lesz a jutalom, hogy mindenkinek megfizessek tettei szerint. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat a bárány vérében. Hatalmuk lesz az élet fája fölött, és a kapukon mennek be a városba. A kutyák, csalók, erkölcstelenek, gyilkosok, bálványimádók, és mindazok, akik a hamisságot szeretik és művelik, kinn maradnak. Én, Jézus, elküldtem angyalomat, hogy az egyházakban tanúsítsa ezeket. Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillag. A jelenések könyve elvezet az események diadalmas csúcspontjáig, amikor minden embernek döntenie kell Krisztus mellett vagy ellen. Vizsgáljuk meg magunkat alaposan, és kérjük a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, hogy világosítsa meg, és világítson rá azokra a titkos útjainkra, hamis útjainkra, amiket nem szabad tovább járnunk. Mutassa meg azokat a titkos bűnöket, amiket még magunk se akarunk magunknak bevallani, azokat a bűnös sántikálásainkat, amikkel már kiegyeztünk, azt a kettőséget, ami van bennünk, világosítsa meg az Úr, és gyógyítson meg minket. Nagyon veszélyes a kétfelé való sántikálás, a képmutatás, amikor mást mutatunk kifelé, és mást gondolunk, érzünk, akarunk belül. Ez a veszély mindannyiunkat fenyeget. És itt a jelenések könyvében hallhattuk, hogy a kutyák, csalók, erkölcstelenek, gyilkosok, bálványimádók, és mindazok, akik a hamisságot szeretik és művelik, kinn maradnak. Tisztíts meg minket, Jézus, minden hamisságtól. Ne hagyd, hogy becsapjuk magunkat, hogy őszintétlenek legyünk magunkhoz.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytattuk Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.